2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, szombaton lesz 2 éve. Akkor a nemzetközi sportszövetségek nagy része kizárta a versenyekből az orosz és a belarus sportolókat, hiszen a fehér oroszok nyíltan támogatják Vlagyimir Putyin háborús politikáját. Az ukrán sportolók jó része pedig a fronton találta magát, és fél évvel vagyunk a párizsi nyári olimpia előtt. Vajon mi lesz az orosz és a belarus sportolók sorsa? Ez a kérdés, amelyre Bő Titanilla, a Sportnet újságírója válaszol, remélhetőleg. Szervusz, Titi, köszöntelek a stúdióban.
Szia, Norbi, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tehát immár 2 éve zajlik a háború, ami néhány nappal a pekingi téli olimpia után kezdődött. Ugye a sportvilág most ismét olimpiára készül, pontosan 158 nap múlva Párizsban lobban fel az olimpiai láng. Tehát az alapkérdés: mi a helyzet az orosz és a belarus sportolók olimpiai részvételével?
Azt gondolom, hogy akkor, amikor 2 évvel ezelőtt arra ébredtünk, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és így próbáltuk felfogni ezt a hírt, akkor senki se gondolta azt, hogy egy következő olimpia előtt még ez téma lesz, és hogy ez a háború még továbbra is tartani fog. De hát sajnos ez a helyzet, hogy nem is látszik a vége az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusnak, vagy hát az orosz agressziónak Ukrajnával szemben. Ezért ez most már egy nagyon aktuális kérdés, hogy mi lesz az orosz sportolókkal. Szerintem akkor, amikor közvetlenül a háború kitörése után a sportszövetségek kizárták az orosz és a belarus sportolókat a nemzetközi versengésből, akkor mindenki azt gondolta, hogy ez legfeljebb egy szezon erejéig fog tartani, és így nem is gondoltak bele, hogy esetleg mi lesz az olimpiával, de ahogy közeledtek a játékok, már tavaly ősszel is kezdtek felhangzani olyan hangok, hogy hát valamilyen formában vissza kellene engedni az oroszokat, senkit nem lehet diszkriminálni azért, ahol született, és a többi, és a többi. Ez egy nagyon ellentmondásos érvelés lehet, hiszen az ukrán sportolókat senki nem kérdezi, hogy akarják-e, hogy ne legyen háború az országokban, mert nyilván akkor azt mondanak, hogy szeretnék, hogyha ez nem lenne. Viszont őnekik nincs nagyon választási lehetőségük, és sok ukrán sportoló nem azért fog elesni az olimpiától, mert valaki nem engedi őket oda, hanem egyszerűen vagy a fronton van, vagy esetleg már nincs is mondjuk olyan állapotban, hogy még valaha sportoljon. De most úgy néz ki, hogy oroszországi sportolók, akik ugye nem orosz zászló alatt fognak versenyezni, hanem úgynevezett egyéni semleges sportolóként, de lesznek a párizsi olimpián. Ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tavaly döntötte el, és hozott egy kritériumrendszert, aminek végül is az a lényege, hogy olyan sportolók lehetnek csak ott, akik ugye vállalják ezt, hogy semleges zászló alatt versenyeznek, nem fogják használni az országuk jelképeit, és nem lehetnek olyanok, akik nyíltan támogatják a háborút.
Azok, akik nyíltan támogatják a háborút, tehát itt nem arról van szó, hogy ott esetleg majd nyíltan felszólalnak a háború ellen, hanem azt jelenti, hogy olyan nyilatkozatokat tettek ez idáig.
Igen, pontosan ez azt jelenti, hogy olyan nyilatkozatokat tettek a múltban, vagy a közösségi médiában, vagy esetleg megjelentek valamilyen háborúparti rendezvényen, vagy valamilyen más módon interjúkban, például kiálltak Putyin rendszere mellett, de ez nem csak ettől függ, hanem eleve a csapatsportok ugye ebből ki vannak zárva, valószínűleg azért is, mert ha egy orosz csapatot nehéz lenne akar, hogy is eladni semlegesként, még akkor is, hogyha hivatalosan nem lennének ott az zászlók, vagy nem hangzaná fel nekik mondjuk a himnusz, de az egyes sportágak esetében is vannak eltérések, mert ugyanaz olimpia, az olimpiai bizottság hatáskörébe tartozik, de a különböző olimpiai kvalifikációs versenyek azok a nemzetközi szövetségek hatáskörébe tartoznak, tehát hogyha valamelyik nemzetközi szövetség ezeket a sportolókat nem engedi elindulni az olimpiai kvalifikáción, akkor ők nem tudnak kvótát szerezni.
Most ugye több mindent megpedzettél. Tehát akkor beszéljünk a selejtezőkről, mert ugye itt az a lényege, hogy azok a sportolók tudnak kvalifikálni az olimpiára, akik valamilyen selejtező tornát megnyernek, vagy egyáltalán teljesítik azt a kvótarendszert, amit az egyes adott szövetségek ugye támasztanak, vagy feltételeket támasztanak. Szóval mióta zajlanak ezek a kvalifikációs tornák, és vannak-e már olyan sportágak, ahol az oroszok már a selejtezőn is el tudtak indulni.
Igen, hát a kvalifikációs folyamat sportágról sportágra változik, gyakorlatilag így 22-ben kezdődtek a néhány sportágban, tehát vannak olyan sportágak, ahol világranglista alapján lehet kvalifikálni, ilyen például a tenisz, ahol az oroszok ugye részt vesznek a tenisztornákon, és ott is vannak a világranglista élmezőnyében, ott azt hiszem, hogy a legjobb 56 versenyző kvalifikál automatikusan a júniusi aktuális világranglista szerint, azzal, hogy egy országból egyéniben legfeljebb csak 4 versenyző indulhat, de ott nyilván eleve ebben lennének például oroszok is.
Például ott van Medvegyev, Rublev, vagy a nőknél Kaszatkina is itt.
Igen, tehát például itt ez már mutatja, hogy itt valószínűleg lesznek ilyen orosz sportolók. Aztán vannak olyan sportágak, mint mondjuk az atlétika vagy az úszás, ahol bizonyos szinteket kell teljesíteni, de atlétikában például gyakorlatilag 100%, hogy nem lesznek oroszok az olimpián, mivel az atlétikai szövetség még egyébként a korábbi doppingvédségek miatt sem engedi az oroszokat versenyezni, tehát itt ilyen dupla ok is van arra, hogy ők ne legyenek ott. Úszásban sem versenyeznek egyelőre az oroszok, viszont nagyon sok küzdősportban már visszatértek, és ott vannak ezeken a kvalifikációs versenyeken is. Egyik ilyen példa a birkózás, ahol tavaly volt a világbajnokság, ahol a kvóták nagy része már gazdára talált, illetve még lesz minden kontinensen egy ilyen kontinentális selejtezőtorna, ahol a hátra lévő kvótákat kiosztják. A birkózásban az az érdekes, hogy ezen a tavalyi VB-n indult 3 olyan orosz birkózó is, akik 22. márciusában ott álltak azon a bizonyos felvonuláson, amit a háború támogatására szervezett Putyin, és még Z-betű is volt a jackyjükön.
Ugye a Z az a háború szimbólumává vált Oroszországban.
Igen, tehát ebből a szempontból ők nem teljesen teljesítik azt a kritériumot, hogy nem álltak ki a háború mellett, viszont a Nemzetközi Szövetség azzal érvelt, hogy bebizonyosodott, hogy ők, ez mind a 3 egyébként olimpiai bajnok, birkózó, bebizonyosodott az, hogy ők nem a saját akaratukból voltak ezen a felvonuláson, hanem kényszerítve voltak, és ezért engedték őket erre a versenyre, és egyébként a 3-ból 2 kvótát is szerzett. Na most kérdés az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hogyan fog hozzáállni ezekhez a, nem csak hogy konkrétan ehhez a 2 sportolóhoz, hanem az összeshez, aki valamilyen módon a sport teljesítményével kivívja a részvételjogát, hogy lesz-e még egy ilyen NOB általi lusztrálás, hogy megfelelnek-e a feltételeknek, és ha igen, akkor hogyan, és hogyha például vannak ilyen esetek, mint ezek a sportolók, hogy ott voltak ezen a felvonuláson, de elvileg nem saját akaratukból voltak ott, akkor ővelük mit fognak kezdeni. Egyébként erről még a NOB se beszél olyan hangosan, nem egyszerű egyáltalán információkat találni erről. Nemrég voltam az év sportolója átadásán, ahol az év legjobb szlovák sportolója Danka Bartekova sportlövő lett, aki egyébként tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is, és az oroszokról is kérdezték őt. Azért látszik rajta, hogy ez nem kellemes téma számára, de hát nyilván nem bújhat ki előle, és ő például azt mondta, hogy ez ilyen 10 körüli számot fog jelenteni, tehát hogy kb. Ennyi egyéni semleges sportoló lesz kint Párizsban.
Én valahol azt olvastam, hogy eddig 8 orosz és 3 belarusz sportoló kvalifikált az olimpiára, de még ez nem végleges szám, tehát lehetnek még.
Igen, pontosan ez az, hogy lehet, hogy ő is ebből a számból indult ki, de egyébként nagyon sok sportágban ez a kvalifikációs folyamat még nem zárult le, és még például teniszbe se lehet kijelenteni, hogy már ezek biztosan kvalifikáltak, mivel hogy a júniusi világranglista számít, ezért ők még nincsenek beleszámolva ebbe, de valószínűleg ott lesznek például biciklibe, vagy öttusába, és egyéb sportokban is, úgyhogy aztán az, hogy tényleg csak ilyen kevesen lesznek-e, vagy végül is lesz egy egész népes küldöttség, az majd nagyon sok mindenen fog múlni. Egyébként szerintem az egyik fő kritérium az lesz, hogy mit fog kezdeni a NOB ezekkel a versenyzőkkel, mivel még azt elfelejtettem az előbb mondani, hogy az is egy kitétel, hogy ezek a sportolók nem állhatnak semmilyen kapcsolatban Oroszország fegyveres erőivel, tehát a rendőrséggel vagy a katonasággal, és ugye Szlovákiában is, meg sok országban a rendőrségnek és a katonaságnak nagyon erős sportközpontjai vannak, sokan ezeknek a szervezeteknek az égisze alatt sportolnak, úgyhogy ha mondjuk ezeket eleve kizárják, akkor lehet, hogy nem lesz olyan sok tényleg, de ez még majd kiderül.
Hát például mondjuk a CSKA Moszkva is, ha jól tudom. Az hát,
igen, vagy a Dinamo, vagy ezek a csapatok, ezek mint vagy katonacsapatok, vagy ugye a rendőrségnek a csapatai.
Ugye a NOB elnöke Thomas Bach is így helyenként, mint hogy így hezitálna a kérdésben, vagy az oroszokkal kapcsolatban, vagy hogy így nem akar egyértelmű álláspontot mondani, vagy kinyilatkoztatni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a NOB-ban is, a NOB már, mint hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, szóval, hogy ott is valamilyen nagy zavar lehet, és nagy kétségek lehetnek, hogy úristen, most mi ezzel valójában mit kezdjünk, vagy te nem így érzed?
Egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy ezek ilyen taktikaazások, helyezkedések. Azért mégiscsak jó lenne jóba lenni a Putyinnal. Szerintem nagyon sok nagy nemzetközi szövetségnek a sportvezetője így gondolkodik, ami eléggé visszatetsző, mert tényleg nehéz eldönteni, vagy azt megmondani, hogy mi lenne a jó döntés, de és én tényleg egyetértek abban, hogy azok a sportolók általában valóban nem tehetnek arról, ami történik. Tehát nem ők támadták meg azt az országot ott mellettük, és nem ők ültek be a tankba, de attól még nem tehetünk úgy, hogy ez nem létezik. Nem tehetünk úgy se, hogy ez a konfliktus mondjuk két fél között úgy van, hogy mondjuk mind a kettő valamennyire ebben ludas, hanem itt teljesen egyértelmű, hogy egy ország megtámadott egy másikat, egy szuverén országot. Tehát, hogy ezt megint csak nem lehet úgy venni, hogy ez nincs. És valamilyen módon a nemzetközi társadalomnak szankcionálni kell azt az országot, amelyik megtámad egy másikat, mert ezzel is próbálhatja serkenteni arra, hogy ezt fejezze be. Tehát egyébként az eltiltás ez nem egy ilyen bosszú, konkrétan XY, Aljosa vagy Szeriózsa sportolók ellen, hanem ez egy szankciós eszköz igazából, hogy fejezzétek be a háborút, de persze nyilván láthattuk az eddigiekből, hogy ez annyira nem működik.
Ugye azt is olvastam, hogy több orosz sportoló is azt mondta, hogy ilyen feltételek mellett ő egyáltalán nem is akar menni az olimpiára, mert hogy ők diszkriminálva érzik magukat amiatt, hogy a Nemzetközi Szövetség megtiltja azt, hogy a saját országuk zászlaja alatt vonuljanak, a saját egyenruhájukban vonuljanak, a saját himnuszukat hallgassák meg, hogyha nyertek, sőt valami olyasmit is olvastam, hogy féltik a saját biztonságukat. Hogy van ez, hogy az oroszok sem akarnak mindannyian menni?
Amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyilvánosságra hozta ezeket a feltételeket, akkor sikerült egy olyan döntést hozni, amivel felháborítottak mindenkit. Tehát felháborítottak a világnak azt a részét, aki elítéli a háborút, és felháborítottak az oroszokat is, akik ugye azt mondták, hogy hát ezek méltatlanok, ezek a feltételek. És egyébként például a súlyemelők, azok nem is vettek részt a világbajnokságon, vagy nem tudom pontosan, hogy milyen olimpiai kvalifikációs versenyen, azért, mert nem érezték úgy, hogy ezekkel a feltételekkel ők azonosulni tudnák, de azért látható, hogy más sportágakban a sportolók azért inkább részt vesznek, és próbálja kiharcolni ezt az olimpiai szereplést.
Igen, de azért van néhány sportág, ahol ugye eleve tényleg, hogy nem is akarnak, és ami a legfurcsább volt egyébként, hogy ezek az orosz sportolók, vagy orosz sportvezetők, amikor így érveltek, hogy akkor azt mondták, hogy az a legszörnyűbb, hogy ők nem mondhatják el szabadon a véleményüket. Ebből én arra következtetek, hogy ők ilyen háborús propagandát akartak volna ott folytatni, vagy a háborút akarták volna dicsérni, az emberek megölését akarták volna támogatni, vagy mit?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem ezt senki sem tudja pontosan. Azért szerintem olyan sportoló kevés van, aki kimondottan egyetért Putyin politikájával, de azért lehet, hogy vannak. Most például volt a birkózó EB, vagyis zajlik a birkózó EB Bukarestben, egy orosz versenyzőt nem engedtek be Romániába, nem kapott vízumot, és hiába próbált meg minden módon valahogy mégis ilyen kerülő utakon bejutni az országba, visszafordították őt a határon, és ez például egy olyan sportoló volt, aki Putyinnal közös fotót posztolt, a Putyin születésnapjára kirakott ilyen dicsőítő státuszt, hogy minden jót az ország erős kezű vezetőjének, tehát azért vannak ilyenek is, de aztán a másik dolog, meg az, hogy vannak valószínűleg tényleg olyan sportolók is, akik ezzel nem értenek egyet, csak nem az az ország, Oroszország, ahol a szabad vélemény nyilvánítás, hogyha ez a hivatalos véleménnyel ellentétes, akkor ez így megéri.
Hát meg gondolom a családjukat is féltik, azért volt itt mostanság egy Navalnyi ügy például, hogy aki megszólal, az hogy járhat a sarkörön túl, halhat meg, ezt kell, hogy mondjam. Most egy kicsit beszélünk az ukránokról. Mi van velük? Mennyire tudnak ők zavartalanul készülni?
Hát mennyire lehet zavartalanul készülni egy országban, ahol háború van, és akármikor megszakíthatja az edzésedet az, hogy bombariadó van, vagy légiriadó. Tehát ez szerintem szintén egyéni. Nyilván vannak olyan sportolók is, akik nem Ukrajnában készülnek, hanem külföldön, de vannak olyanok is, akik pont fontosnak tartják azt, hogy otthon legyenek, és otthon csinálják végig ezt az egészet. Mondjuk a nyári olimpiához ez nem kapcsolódik, de van egy ilyen műkorcsolyázó, Ivan Smuratko, aki amikor kitört a háború, akkor ugye elment külföldre, de az idei szezont már teljes egészében Kijevben tölti, és ott készül, azzal, hogy nyilván ez nem lehet egy olyan teljes értékű felkészülés, de ő úgy gondolja, hogy ilyen erkölcsi kötelessége a hazájában készülni, és ezzel is valamilyen módon példát mutatni, vagy erőt adni a sorstársaknak. Nehéz elképzelni azt, hogy ő bennük mi átszódhat le. Úgy néz ki azért, hogy semmiképpen nem lesz talán egységes ukrán bojkott, tehát hogy attól nem kell tartani, hogy mondjuk Ukrajna nem venne részt egyáltalán az olimpián, mert az aztán tényleg felháborító lenne, hogyha az ártatlan fél az kimaradna teljesen az egészből.
Mert hogy ez is felmerült.
Amikor először szó volt róla, hogy visszatérhetnek az oroszok, akkor Ukrajna fontolgatta ezt a lehetőséget, hogy akkor hogyan reagáljanak. De így kezdtek ők is így afelé fordulni, hogy ha talán nem ez a megoldás, és így nem is várja kell például a versenyzőiktől se azt, hogy ha mondjuk összekerülnek egy orosszal valamilyen sporteseményen, hogy akkor mondjuk ne álljanak ki ellene. Ezek szintén nagyon nehéz kérdések is, és szerintem sokszor nehéz is elvárni valamilyen viselkedést ezektől a sportolóktól ezekben a konkrét helyzetekben, és egy kicsit hát mindenképpen megértőnek is kellene lenni ezekkel az ukránokkal szemben, mert hát ők is csak valahogy próbálják a sport álmaikat is elérni, mindazok ellenére, hogy mi történik az országban.
Igen, most ért véget a biatlon világbajnokság, ugye Novemeszton, Csehországban, és ott például Pidrusnyi elindult, egy ukrán biatlonos, akiről tudjuk, hogy egy évvel ezelőtt még a fronton harcolt, tehát hogy azért ez is egy őrületes kettősség. Van olyan ukrán sportoló, aki mondjuk életét vesztette a háborúban?
Ukrajna létrehozott erre egy külön weboldalt, aminek az a neve, hogy Requiem a sport angyalaiért. Ott jelenleg 422 név szerepel. Vannak közöttük már visszavonult sportolók is, például futballisták is, akik mondjuk játszottak külföldön is akár élvonalban, vagy vannak közöttük olyan sportolók, akik előbb voltak, mondjuk olvastam egy IASZ-ról, aki ugye 2014-es donbaszi konfliktuskor a fronton harcolt, és aztán megsérült, megsebesült, és amikor nem tudott harcolni, és nem tudott katonai kötelességeinek eleget tenni, akkor elkezdett sportolni, és IASZ lett, és elég jó eredményeket ért el, bekerült a válogatott keretbe is, no, de aztán azóta már újra frontra került és elhunyt. Aztán vannak persze olyan sportolók is, akik nem a fronton veszítették életüket, hanem légitámadásban, vagy egyéb támadásban. Hát ez egy nagyon szomorú weboldal. Minden sportolóról van ott egy fotó, és ott van a rövid története. Egyszerűen, ha valakinek esetleg vannak kétségei, hogy kinek van igaza ebben a konfliktusban, akkor ajánlom, hogy keresse fel ezt a weboldalt és olvasgassa.
Ó, ez tényleg szomorú. Most egy kicsi kitérő jön, jó? A közelmúltban ugye a Nemzetközi Hoki Szövetség is döntött az orosz és a fehér orosz csapatok további eltiltásáról a 2024-25-ös szezonra. Szóval mit jelent ez a 2026-os téli olimpiai részvételükkel kapcsolatban?
Igen, ez olyan szomorú, hogy most már ezt is feltételezhetjük, hogy ez a téma még valószínűleg a 26-os téli olimpia előtt is itt lesz.
Hát végülis ez másfél év.
Igen.
Na jó, kettő.
Hát most kettő, igen. De a két, tehát ugye a nyári és a téli olimpia között ugye csak másfél év van aztán már. Most úgy néz ki, az már biztos, hogy Fehér Oroszország nem lesz ott a téli olimpia, amivel Fehér Oroszországnak selejtezőt kellett volna vívnia. Erre viszont nem mehet el, mert erre a selejtezőre már idén nyáron sor került, tehát ez a 24-25-ös szezonnak az elején lesz. Az oroszok részvétele az még kérdéses, ők még elvileg ott lehetnének, mivel amikor kitört ez a háború, akkor az oroszok világranglista helyezését befagyasztották, ők még mindig ezen a ranglistán a harmadik helyen állnak, ami egyenes kvalifikációt jelentene az olimpiára, tehát hogyha úgy alakulna, hogy mondjuk 25 elején ez az egész befejeződik, és az oroszok visszatérhetnek a sportéletbe, akkor Oroszország ott lesz a téli olimpián. Ha mégsem lesz ott, akkor ez azt jelenti, hogy most egyelőre az a helyzet, hogy még lesz három selejtező torna, ahol a győztesek kvalifikációt fognak szerezni a 26-os Milano Cortinai téli olimpiára, de hogyha Oroszország mégis kimarad a résztvevők közül, akkor a legjobb második helyezett is mehet majd az olimpiára. Ez viszont majd csak valószínűleg egy ilyen fél évvel, vagy 10 hónappal az olimpia kezdete előtt fog kiderülni.
És ugye ebben a selejtezőben érdekelt Szlovákia és Magyarország is.
Igen, pont Magyarország úgy került be a selejtező tornákba, hogy a fehér oroszok onnan kiestek a mezőnyből, és akkor a magyarok kerültek a helyükre.
Ugye műkorcsolyával is foglalkozol, amelyben az oroszok hát elég erősek, fogalmazunk így, nem másként fogalmazunk, a legerősebbek. Hogyan hat a távolmaradásuk a műkorcsolya világra?
Nagyon érdekes, mert van egy olyan réteg, akik szerint oroszok nélkül az Európa-bajnokság például nem ér semmit. Én ezt azért nem így gondolom, szerintem nagyon érdekes és izgalmas versenyek vannak nélkülük is, de most már ebben a sportban is hosszú ideje áll fenn ez a hiányzás, és egy ismerősömmel, egy kolléganőmmel, aki egyébként német, de hat nyelven beszél, és nagyon sok orosz ismerőse is van, és gyakorlatilag még most is jár Oroszországba. Beszélgettünk arról, hogy ő például nem teljesen ért azzal egyet, hogy nem engedik az oroszokat versenyezni, és nem engednek orosz versenyzőket nemzetközi színtérre, mert ő például azzal érvel, hogy az oroszok sem mind támogatják Putyint, és hogy azáltal, hogy teljesen kivannak zárva ebből a közegből, nincs is nagyon esélyük találkozni más véleményekkel. És például ez az Ivan Smuratko, akit említettem az előbb, ő azóta, hogy ez az egész háború zajlik, ő minden programjában erről beszél, úgymond. Tehát minden programja egy ilyen állásfoglalás, egy ilyen tanulságtétel a világ előtt, hogy mi történik nálunk. Ugye amikor csak ezért egy nagyszerű sport, hogy itt lehet ilyet csinálni az embernek a programjával, míg mondjuk...
Igen, egy 400 méteres futásban elég nehéz egy ilyen performance-t előadni. Igen.
Igen, pontosan. Tehát ő neki minden programja arról szól, hogy mit élnek át az ukránok, általában ukrán zenére, vagy pedig ha ének nélküli zene, akkor is elég egyértelmű a kosztümjén, mondjuk a vérfolt, a szívénél, és a többi. Tehát, hogy ő mindenkinek ezt így megmutatja, hogy mivel szembesülnek nap, mint nap. És ezt mondta nekem ez a kolléganőm, hogy lehet, hogy azoknak a fiatal orosz sportolóknak, akik ezt mondjuk megnéznék és látnák, hogy a kollégájuk, barátjuk, versenyzőtársuk így mit próbál nekik megmutatni, hogy lehet, hogy hatással lenne rájuk. Nem tudom, nem vagyok ebben biztos, hogy ez így van-e, de ez is egy érdekes gondolat, és egyébként még a másik, amit hozzáfűzött ez a kolléganőm, az volt, hogy viszont semmiképp nem engedni oda az orosz bírókat. Tehát, hogy a rendszerbe tartozó emberek, azoknak továbbra is eltiltásuk van, de maguk a sportolók esetleg ott lehetnének. Ez egy érdekes ötlet, nem tudom, hogy kinek van igaz ebben.
Hát igen, elég nehéz igazságot szolgáltatni. Volt valami visszhangja a háborús tematikának a közelmúltban a Kaunasi műkocsi Európa-bajnokságon?
Azt nagyon észre lehet venni azóta, hogy ez az egész elkezdődött, ugye 22-ben, februárban volt ez az invázió kezdete, 22 márciusában volt a VB Montpellierbe, az volt az első ilyen nagyobb sportesemény a háború után, és már ott egy ilyen óriási szimpátia tüntetés volt az ukránok mellett, és ez azóta is az összes műkorcsolya versenyen jelen van. Tehát Kaunasban is a litván zászló után a legtöbbet látott zászló az ukrán volt. Úgyhogy minden ukrán sportoló nagy ovációt kapott, és mindenkit úgy fogadtak, mint hősöket.
Ugye az orosz csapatokat így, hát azt mondom, hogy aránylag hatásosan izolálják, úgyhogy a téli felkészülési időszakban nagy visszhangot váltott ki, hogy a Slovan labdarúgó csapata felkészülési meccset játszott a Dinamo Moszkva együttesével. Te mit gondolsz erről?
Ebben az egészben nekem az volt a legérdekesebb, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy a Slovan megpróbálja eltitkolni ezt a meccset. Erről úgy szerzett tudomást igazából a szlovákiai nyilvánosság, hogy a szlován egyik másodedzője, Lubos Benkovszki kirakta az Instagramra, hogy ki mindenkivel fognak játszani a katari edzőtáborba. És aztán hirtelen, amikor itthon kezdték ezt pedzegetni az újságírók, meg lett ennek egy nem túl pozitív visszhangja, akkor ő is szerkesztette ezt a posztot, és már eltűnt onnan ez a megjegyzés. Én ahogy az előbb is mondtam, és említettem például ezt a korcsolyás kolléganőmet, hogy ha például a szlován azt mondta volna, hogy valamilyen normális indokokat hoz fel arra, hogy miért játszunk a Dinamo Moszkvával egy
milyen
meccset.
Normális indokot lehet felhozni arra, hogy egy orosz csapattal felkészülési meccset, még csak nem is tét meccset játszunk?
Nem tudom, de például, nem tudom, de ez teljesen egy ilyen abszolút ilyen cinikus dolognak tűnt, hogy nekünk ez most így pont kapóra jön, tudjuk, hogy nem fognak minket ezért megdicsérni, ezért csak úgy suttyomba játszuk le azt a meccset, fú, a fenébe kitört ez az egész, akkor megpróbáljuk arra terelni az egész közbeszédet, hogy de akik minket bíráltak, azok is valamiben, mint hogy bűnösök, vagy vaj van a fejükön, milyen alapon bírálja például a Slavia, mert ugye aztán ennek az lett a következménye, hogy a Szlovannak a prágai Szláviával kellett volna játszani a bajnokság előtti utolsó meccset, úgymond főpróbát, a Slavia ezt a meccset lemondta, és akkor a szlován tulajdonosa azzal érvelt, hogy miért bírálja őket a Slavia, amikor még nem olyan rég kínai tulajdonosuk volt. De ez
a whataboutizmus, tehát egy tipikus példája. Szóval szerintem én azt gondolom, hogy a szlován ezzel a lépéssel mellé nyúlt, de miközben meg, hogyha megnézzük, hogy kik a tulajdonosok, akkor meg azt mondom, hogy valamilyen szempontból még várható is volt.
Igen, én azt tartom ilyen nem is, hogy felháborítónak, hanem inkább ijesztőnek, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ezzel a háborúval nincs probléma. Hogy nem is érzik úgy, hogy ez aggályos, vagy hogy milyen üzenetet közvetítenek mondjuk azzal, hogyha normalizálják ezeket a csapatokat és a velük való meccseket. Ezért mondtam azt, hogy ha mondjuk azt mondták volna, hogy én nem tudom, lejátszuk ezt a meccset, és közben elmondjuk nekik, hogy marha rossz, hogy ti háborúztok, vagy ilyesmi, tehát, hogy próbálunk rájuk hatni. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen naív, meg hülyeség, de igazából, akit ez nem érdekli.
Ja.
És ez szerintem az egészben az ijesztő, hogy nagyon sok olyan ember van, akit ez nem érdekel.
Van egy történet, amelyik pont ennek valamilyen szempontból az ellentetje. Ez egy hokis botrány, ugye a szlovák kapus Julius Hudáčeket gyakorlatilag kiutálták a cseh Kladno csapatából, azt hiszem, hogy két nap után felbontották a szerződését, mert korábban a KHL-ben, tehát az orosz profi hokiligában játszott. Szlovákiában ugye ezzel szemben sokan nem bánnák, ha a KHL-ben szereplő hokisok is a válogatottban lennének, szerinted?
Ebben például sokkal, de sokkal szigorúbb vagyok, mint magukkal az orosz sportolókkal szemben, mert azt gondolom, hogy ez az orosz sportoló nem tehet róla, hogy Oroszországba született, és féltheti a saját életét, a családja életét, és egy kemény kiállás az nagyon komoly következményeket vonhat maga után, és ez nem mindenkitől várható el. De az, hogy valaki, akinek semmi köze Oroszországhoz, elmegy játszani csak és kizárólag a pénzért Oroszországba, tehát, hogy ott nincs arról szó, hogy jaj, azért mentem el a KHL-be hokizni, mert féltem a családomat. Nem, azért mentél, mert kell neked az a pénz, és nem zavar, hogy vértapad hozzá. Tehát ezekkel a sportolókkal sokkal-sokkal szigorúbb lennék, és azt mondanám, hogy nem, ők választottak valamilyen morális iránytű mentén, ami nekik teljesen nem működik, vagy van rég eldobtak, és ők eldöntötték, hogy őket nem zavarja a háború, de szerintem egy válogatott sportolónak nem csak sportban kell valamilyen példát mutatni, hanem egyéb értékek mentén is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem aki a KHL-be megy játszani, oké, tegye azt, de ezzel szerintem nincs helye a nemzeti válogatottban. Persze, ahogy elnézzük az ország hozzáállását ehhez az egész orosz-ukrán helyzethez, az ország, ha nem is a nagy része, de szerintem minimum a fele egyáltalán nem lát ebbe problémát, és úgy gondolja, hogy ott kellene lenniük. Én szerintem természetesen ez nincsen így. Egyébként a Hudalcsek kladnói rövid boldogságával kapcsolatban csak ennyit, hogy ott is azért talán nem is biztos, hogy ez szurkolók felháborodása, hanem inkább a szponzorok felháborodása jelentett nagy fordulópontot, de valahogy Csehországban úgy néz ki, hogy még mindig nagyobb a társadalmi érzékenység erre, és azért valaki úgy felszólal, hogy azért ezt már talán nem kéne, és nem volna muszáj nekünk egy olyan játékost alkalmazni, aki előtte tök nyugodtan a KHL-be játszott.
Ugye így az egész beszélgetésünk folyamán valamiféleképpen a gesztusokat érintgetjük, pozitívakat, negatívakat, szóval hogy szerinted mekkora szerepe van mondjuk például a sportvilágában a gesztusoknak?
Ez nagyon nehéz, mert lehet nagyon hatásos is egy ilyen gesztus, de aztán át lehet esni bizonyos értelemben akár a ló másik oldalára is. Az Australian Open junior versenyében volt egy ilyen eset, hogy egy ukrán versenyző egy orosszal találkozott, és a meccs végén kezet fogtak. És az ukrán közvélemény és az ukrán sajtó elég komoly bírálat alá vette ezt a fiatal teniszezőt, hogy hát amióta ez az egész háború zajlik, azóta az ukrán versenyzők nem fognak kezet az oroszokkal. És azok is, akik védték ezt a csajt, így azzal érveltek, hogy hát még nagyon fiatal, meg hogy ebben a felfokozott állapotban így nem is gondolkozott, csak így automatikusan, ahogy véget ért a meccs, oda ment és kezet rázott az ellenféllel. Van egy szlovák vívó, Alex Duducnak hívják, és ő egy érdekes véleményt rakott fel az Instagramra ezután, az eset után, hogy ő úgy gondolja, hogy a készfogás az nem azt jelenti, hogy egyetértek az ellenfelem országában zajló politikával, hanem a készfogás az azt jelenti, hogy megtisztelem az ellenfelemet, és megköszönöm neki a harcot, vagy a meccset, és hogy ő például szintén kezet fogna, ha egy orosszal kerülne össze egy tornán, de ez nem azt jelenti, hogy ő egyetért a háborúval, hanem az annak az embernek szól, aki vele szemben áll. Tehát itt megint azt gondolom, hogy például az ő esetében is, ez is egy tök fontos dolog, hogy ő így elmondja ezt a véleményt, tehát, hogy kimeri mondani azt, hogy elítéljük a háborút, és nem azért fogok kezet, mert egyetértek a háborúval, hanem azért, mert sportolóként azt a másikat megtisztelem.
Igen, ez nagyon érdekes. Pont a tenisz az a sport, ugye, ahol a legtöbb ilyen eset előfordulhat, hiszen hát most nem akarok mellé beszélni, de azt hiszem, hogy a tenisz az egyedüli, ahol az oroszok továbbra is világszinten tudnak versenyezni. Lehet, hogy van még valami más is, de biztos, mivel hogy ugye a Nemzetközi Tenisz Szövetség nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz tartozik, hanem az egy külön szervezet. És arról, amit az imént mondta, arról eszembe jutott ez a Daria Kasatkina neve, aki ugye nagyon nyíltan, sőt nem is Oroszországban él, már nagyon régen, nagyon nyíltan ítélte el a háborút, és nagyon hangosan ítélte el a háborút, viszont vele sem fogtak kezet az ukránok. Így a beszélgetésünk vége felé közeledve, ugye sokszor elhangzik, hogy ne keverjük a sportot és a politikát, szóval, hogy te mit gondolsz erről? Lehet nem keverni a sportot és a politikát? Lehet bármit nem keverni a politikával?
Azt gondolom, hogy ezt a mondást általában az emberek félreértik, és úgy gondolják, hogy aki sportoló, az ne gondolkozzon arról, hogy mi történik a világban, vagy aki sporttal foglalkozik, az ne gondolkozzon azzal, hogy mi történik a világban. Miközben ez a mondat nem ezt jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy az aktuális politikai hatalom ne irányítsa a sportot, és ne tudjon beleszólni a sportba, amire ugye pont most ennek az ellenkezőjét láttuk el, amikor Peter Pellegrini arról beszélt, hogy ő szerinte legyenek benne a KHL-es hokisok a válogatottban. Tehát egy politikusnak abszolút semmi beleszólása nincsen abban, hogy ki legyen a válogatottban.
Nem kéne, hogy legyen.
Hát nem kéne, hogy legyen. Tehát, hogy mi alapján döntsön ez a válogatott edzője, mondjuk, hogy kit hív be, vagy kit nem, de a sport és a politika, vagy nevezzük úgy, hogy a közélet, az aktuális társadalmi helyzet mindig összefüggött, és nem egy példát tudnánk mondani az olimpiák történetéből is, amikor sportolók nyíltan kimutatták azt, hogy mit gondolnak mondjuk a politikai helyzetről. Erre az egyik példa Viera Császlavszka, aki 68-ban a mexikói dobogón az orosz himnusz alatt a földet nézte, vagyis a szovjet himnusz alatt a földet nézte, és ilyen módon tiltakozott. Tehát a két dolog elválaszthatatlan egymástól olyan formában, hogy azt, hogy milyen a társadalmi helyzet egy országban, az mindig hatni fog a sportra is.
Most egy teljesen off-topic kérdés jön így a legvégére, ugye mondtuk, hogy 158 nap múlva kezdődik az olimpia Párizsban. Te, mint újságíró, készülsz a párizsi olimpiára?
Igen, készülök a párizsi olimpiára, és remélhetőleg ez meg is fog valósulni. Biztos, hogy egy nagyon érdekes olimpia lesz, és azért én nagyon remélem azt, hogy végül is a sport teljesítmények lesznek majd a fókuszban, és nem a körítés, de majd meglátjuk, hogy mit hoz addig a sors.
Akkor sűrű nyarad lesz, mert úgy tudom, hogy előtte pedig a foci EB-re is készülsz Németországba, ugye?
Igen, ez így van. Hát ez egy ilyen szupersport év, és ez azt jelenti, hogy a nyár az a nagy sportesemények jegyében fog zajlani.
Meg a munka jegyében.
Igen, meg a munka jegyében, de lehet, hogy közben lesz a kettő között ilyen három nap, amikor majd pihenek.
Hát szorítok. Vendégünk volt Bőtti Tanilla, sportújságíró, akivel arról beszélgettünk, hogy részt vehetnek-e az orosz és a belarus sportolók a fél év múlva kezdődő nyári olimpián a két éve kezdődött háború miatt. Tanilla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.